Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, és nagyon örülök, hogy eljutottam hozzátok, már rég nem voltam itt, bár ez most nem a normál negyedéves beosztás keretében belül történt, de egy szerencsés véletlennek köszönhetően ide is el tudtam jönni. A mai alkalommal egy ige szakaszról szeretnék egy kicsit veletek együtt gondolkodni. János első levele, első fejezetből olvasom az igét alapigeként az első verstől a hetedik versig. Tehát János első levele, első fejezet, első verstől a hetedik versig, így olvasom az igénket. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Miről szól ez az ige szakasz? Van benne szó az élet igéjéről, örök életről, örömről, világosságról, bűntől való szabadításról, és még sok mindenről. Ugye mindegyik egy-egy nagy téma önmagában. De ennek a szakasznak van egy különleges mondani valója, és én egy picit ezt szeretném ma részletesen átgondolni veletek, de ahhoz, hogy eljussunk ide, egy kicsit távolabbról indulunk. Nézzük meg először az első verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Olyan különleges ez a megfogalmazás. János apostol azt mondja, hogy talált valami nagy kincset. De nem akármilyen kincset, hanem egy kézzel fogható kincset. Ami látható, hallható, szemlélhető és kézzel érinthető. Ugye teljesen testi jellegű megközelítésben mondja ezt. És ugye utána meg azt mondja, hogy az életnek igéje. Amikor életnek igéjéről beszélünk, akkor általában nem az jut eszünkbe, hogy ez egy kézzel fogható dolog, hanem ez elvont fogalom. Az élet, az életnek igéje, ezek elvont fogalmak, sokszor nem is értjük teljesen, hogy mit is takar, ugye összefüggéseit keressük, kutatjuk, de János egy látható, szemlélhető, hallható és érinthető valóságról beszélt. Mi ez a valóság? Hát nyilván Krisztusra gondolt. Őt ugye lehetett látni és érinteni, de az érdekes az, ahogyan ő Krisztusban felfedezte az életnek igéjét, ahogy Krisztussal azonosította az életnek igéjét. Érdekes, Péter is ezt mondta, amikor a János Evangélium 6. fejezetében, amikor a Kapernaumban kibontakozott az a bizonyos galileai válság, és a tanítványok elhagyták a tágabb tanítványi réteg, és amikor a szűk tanítványi kört, a 12-t is megkérdezte, hogy ti is el akartok-e hagyni, akkor Péter így válaszolt neki, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ott is Péter tanúságot tesz arról, hogy ő valamit felfedezett Krisztusban, valami olyat fedezett fel, amit senki másban eddig nem. Te nálad van az életnek igéje. Valami olyan kincset birtokolsz, amit mi látunk, hogy ez te nálad van, és mi nem akarunk innen elmenni. Nem a te személyed miatt nem akarunk elmenni, hanem az a kincs, ami nálad van, minket azt tart fogva. Péter idáig jutott el, de ezt megértette. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi tapasztaltunk-e már olyat, hogy amit nem láttunk, nem hallottunk, csak úgy sejtettünk, egyszer csak találkozunk vele. Hogy az ember valamire vágyik, hogy a lelke mélyen sokszor nem is tudja megfogalmazni, és egyszer csak ott van a szeme előtt. Nem is sejti, hogy ezzel valaha tudna találkozni, hiszen még sokszor meg se tudja fogalmazni, hogy mire vágyik. De egyszer csak ott van, és kibontakozik, ott van a szeme előtt. És persze gondolhatjuk azt, hogy hát János apostol szerencsés volt, mert Jézusnak kortársa volt. Akkor élt, amikor ő. Hát mi nem akkor éltünk, mi ugye 2000 évvel később élünk, mi nem láthatjuk, nem hallhatjuk. Hogyan ismerte fel János Jézusban ezt az életigéjét? Mi volt Jézus tanításában, beszédében, megnyilvánulásában olyan különleges, amit más emberben nem tudott felfedezni János? Hiszen külsőre olyan volt, mint bárki más. De amikor beszélt, akkor a tanítványoknak feltűnt valami. Olvassuk az evangéliumokban, hogy nem úgy szól, mint mások, ahogyan szólnak. Nem úgy szól, mint más ember. Erő van a beszédében. Valami titokzatos, megfoghatatlan erő van az ő beszédében. Jézus élővé tudta tenni az igét, amit átadott. Úgy tanított, hogy az ajkain életre keltek ezek az igék. Az élet igéje. Mit lehet érteni ez alatt? Mit jelent, hogy élővé válik az ige? Hogy egy halott beszéd, egy halott szó, ami csak úgy jön, úgy sokszor elmegy a fülünk mellett, egyszer csak számunkra élővé válik. Ezt olyankor szoktuk átélni, amikor olyasmit hallunk, ami érzékenyen és közvetlenül érint minket. Amikor személyesen hozzánk szól valami vagy valaki. Egy olyan problémáról beszél valaki, ami engem már régóta foglalkoztat, bennem nagy kérdéseket vet fel, és ott feszül bennem, és egyszer csak valaki erről kezd beszélni. És ha, ahogy beszél, rájövök, hogy nekem szól. Nekem szól, amit mond. És a beszédében van együttérzés, van szeretet, ráadásul nem is kioktatóan adja ezt át, hanem szeretettel, együttérzéssel kinyit valamit, és bevilágít oda, ahol számomra homály, feszültség és rendezetlenség van. Belép az életembe, és ott egyszer csak valamit rendbe tesz. És engem zsigereimben érint az, amit mond. Ilyenkor érezzük azt, hogy ez úgy életre kelt. Eddig is hallottam ezt, de úgy nem voltam érintve. De most érintve vagyok. Most nekem szól személyesen. Ilyenkor éli át az ember azt, hogy ezek a szavak életre keltek. Kinyílik a szemem, figyelek, nem akarom, hogy abba hagyja. Mondja tovább, mert egyre szebb, egyre több harmóniát hoz, és az életemre valamiféle olyan értéket hoz, amit én régóta, amire vágytam. Igaz, hogy mi nem vagyunk Jézusnak a kortársai, de vajon élhetünk át mi is hasonló tapasztalatot? Mit gondoltok? Ahogyan Jézusnak az ajkain életre tudtak kelni ezek a halott szavak, úgy az ő helyettese, a Szentlélek ugyanúgy életre tudja kelteni a Bibliának a halott betűit számunkra. Mert ott is az ő igéje van leírva, azok is az élet igéi, és lehet úgy olvasni a Szentírást, hogy halott betűk, hogy végigpörgünk rajta, ugye volt ilyen mozgalom, az Unióban is hallottuk azt, hogy minél többször és minél gyorsabban el kell olvasni a Bibliát, ki hányszor olvasta el. De vajon az ér valamit? A halott betűket úgy átpörgetni a szemünk előtt, és hát elolvastam. Még értek is valamit belőle. De akkor, amikor életre kell, amikor egyszer csak megvilágosodik valami, és rájövök, hogy nekem szól, és valami elképesztő kincset ad nekem, a Biblia igéi ilyenek, akkor érnek valamit, hogyha számunkra életre kelnek. És János apostol ezt élte át. És ezt a tapasztalatát szerette volna megosztani a tanítványaival, és velünk is. Ugye erről szól a levélnek az első pár sora. Valami olyan tapasztalatot él át ilyenkor az ember, amit Jákob is mondott, amikor a Jabbok révénél való küzdelmében egyszer csak megismerte, hogy ő Istennel küzd. És utána így mondta, hogy láttam Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. Amikor valaki számára az igék életre kelnek, a Biblia igéi, akkor ő is valami hasonlót él át, hogy láttam Istent színről színre. Mert tudom, hogy valahonnan érkezett hozzám egy beszéd, egy szó, egy ige, ami nekem szólt. És azt is tudom, hogy célzottan most az én kérdésemre válaszolt, és tudom, hogy tudatosan keresett meg engem, hogy hogyan jutott el hozzám az Isten igéje, ez egy csoda. De eljutott, akár a Bibliából, akár a bizonyságtételekből, akár egy másik ember ajkain keresztül, de Isten tudott szólni hozzám. És ezután a második kérdésben már tovább lép János apostol, nem csak élet igéjének nevezi, hanem itt már életnek nevezi, sőt, örök életnek Jézust. Miért nevezi őt életnek? Nem csak az élet igéje, hanem ő maga az élet. Ugye maga Jézus is beszélt erről. János 14.6-ban így mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus maga az élet. Másul így mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát az életet magát hozta el. De milyen életről beszélt itt Jézus? Nem olyan életről, amit mi élünk, hanem egy más életről. Érdekes, hogy Jézus nem úgy különbözteti meg a földi életet és a mennyei életet, mint mi. Az ember általában úgy különbözteti meg a kettőt, hogy hogy a földi élet az egy rövid és nyomorúságos élet, a mennyei az pedig hosszú és nem nyomorúságos. De alapvetően más különbséget nem nagyon szoktunk látni a kettő között. Ott is élünk, csak nem lesz szenvedés és nem lesz halál. Itt is élünk, de itt van szenvedés és halál. Csak ennyi a különbség a kettő között? Vajon? Nem csak ennyi. A különbség sokkal nagyobb. Annyival nagyobb a különbség, hogy Jézus a földi életet nem nevezte életnek, hanem a mennyei életet nevezte életnek, nem is örök életnek nevezte, hanem azt mondta, hogy az az élet, ahogy a mennyben élnek. Ahogy a földön élnek, arra pedig nemes egyszerűséggel annyit mondod, hogy ez a halál. Ekkora a különbség a kettő között. Nem tudom, emlékszünk-e, van egy olyan ige szakasz, Lukács 9.60-ban olvassuk a választ, a 9. Lukács evangélium 9. fejezetében, amikor valaki követni szeretné Jézust, és azt mondja neki, hogy hadd temessem még el az én atyámat, vagy az én szüleimet, és azt mondja neki, és utána követlek, és azt mondja neki Jézus, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Nagyon kemény ez a megfogalmazás. De nyilván itt Jézus nem arra gondolt, hogy a halottak temetik az ők halottaikat, hogy tehát egy ilyen valami bizarr jelenetet próbált itt lefesteni, és arra sem gondolt, hogy te ne viseljél gondot a szüleidről. Mert nyilván, ugye én első hallásra azt értettem belőle, hogy hát biztos szegénynek meghaltak a szülei, még a temetési szertartásra nem került sor, hát elmegyek, elintézem a temetési szertartást, és akkor majd jövök és követlek. Nem erről beszélt Jézus, hanem arról, hogy ez a fiatal ember, aki gondolkodott azon, hogy Jézus tanítványa legyen, neki még ott voltak az idős szülők gondjaira bízva, őket még szerette volna hát ugye a gondjukat szerette volna viselni addig, amíg még leérik az életük hátralevő részét, és hogyha ez megtörtént, akkor utána ez a feladata már megszűnik, és akkor szabad lesz, és akkor követni tudja Jézust. És Jézus azt mondta, hogy hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Hadd éljenek ebben a világban, és gondoskodjanak másokról azok, akik a világ sorsán fognak osztozni. Te ne a világ sorsával akarjál együtt élni, egy percig sem, hanem gyere és kövess engem. Ez nem jelenti azt, hogy te nem gondoskodhatsz a szüleidről valamilyen módon, de nem kell ott maradj mellettük, és nem kell úgy élj, ahogy a világ él, addig, amíg ők élnek. Hanem te már most hirdetheted az Isten országát, és hidd el, hogy az Úr tud gondoskodni a te szükségleteidről, tud gondoskodni a te szüleidről is, de te változtasd meg a te irányodat, a te utadat, és hirdesd az Isten országát. Ugye ez erről szólt ez az ige. De ez a kis nő az, hogy a halottak hadd temessék el az ő halottaikat. Ebből értjük meg azt, hogy Isten szemében az az élet, amit ezen a világon az emberek élnek, az a halottak élete. Azok Isten szemében halottak. Vannak élők, akik az Isten szemében halottak. És ugyanakkor vannak holtak, akik a föld porában nyugszanak, akik az Isten szemében élők. Ugye erről is olvasunk igét. János 11.25-ben azt olvassuk, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Isten szemében tehát nem él, földi élet és örök élet van, hanem az Isten szemében van a semmi, és van az élet. És az az élet, amiről Jézus beszélt, az az élet nem csak olyan élet, amit a mennyben élnek, hanem az az élet már itt a földön elkezdhető. Már itt a földön lehet úgy élni, hogy az Isten szemében az élet, és aki úgy él, az az Isten szemében él, akkor is, ha meghal és elalszik itt a földön. És még csak egy gondolat ezzel kapcsolatosan. Olyan is van, hogy valaki él ezen a földön, éli a halottak életét, és egyszer csak feltámad belőle. Ugye Róma 6.4-ben olvassuk azt, hogy eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Tehát mi dönthetünk úgy, hogy a földi életből átváltunk az igazi életbe, abba az életbe, amit Isten életnek nevez, új életnek nevez, és aminek nincs vége, aminek nem halállal végződik a vége. De menjünk tovább. Ezután, a bevezető után, miután János apostol elmondja, hogy milyen nagy kincset talált, hogy ez maga az élet igéje, ez az élet, ez az örök élet, utána ezt szeretné megosztani az ő követőivel is. Szeretné megosztani a tanítványokkal, szeretné megosztani velünk. És így olvassuk az 5. versben, hogy ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek. Hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Tehát ez a nagy kincs, ez valójában egy üzenet, amit szeretne átadni nekünk, és ez az üzenet így szól, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Na most itt lehet, hogy meglepődünk. Én amikor ezt először olvastam, akkor itt meglepődtem. Hát mi az, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség? Ez szép, de ez lenne az üzenet? Ez lenne az a nagy dolog, amit ő talált? Hát én azt gondoltam, hogy majd beszél a szeretet erejéről, a bűn gyűlöletes voltáról, beszél a megváltásról, beszél hitről, hitáltali megigazulásról, hát sok mindenről, amiről a Biblia szól, de ez, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség, ez hol tartalmazza az örömhírt? Hol van benne az evangélium? Mi ebben az a nagy kincs, amit János talált? Vizsgáljuk meg egy picit ezt a rövid kis kijelentést. Sötétség és világosság. Mi a sötétség? Ugye a sötétség az a világosságnak a hiánya. Ahol nincs világosság, ott sötétség van. De fordítva nincs így. A világosság az nem a sötétség hiánya, tehát sok sötétséggel nem lehet eltüntetni a világosságot, de a világossággal el lehet tüntetni a sötétséget. Ami azt jelenti, hogy a kettő nem egy súlycsoportban van, nem egyenrangú dolog. Nem tudom, mennyire ismeritek, de vannak ilyen kereti filozófiák, ahol azt állítják, hogy az élet akkor lesz harmóniában, hogyha van benne egy kis világosság is, meg egy kis sötétség is. Van ez a yin-yang jel, ami ezt jelképezi, hogy mind a kettőből kell lenni benne valamennyinek, és akkor lesz úgy rendben az élet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ha van világosság, akkor ott nincs sötétség. Ha sötétség van, az azt jelenti, hogy ott nincs világosság. A világosság a minden, és a sötétség a semmi. És hogyha valahol megjelenik a sötétség, akkor ott semmi nincs. Ott nincs minden is, meg semmi is egyszerre, hanem ott semmi nincs. És itt már egy nagy különbség van a keleti filozófiákhoz képest. De már ennek a kis felismerésnek is van egy lelki üzenete is számunkra. Tegyük fel a kérdést, hogy a sötétséggel meg lehet-e mutatni a világosságot? Nem lehet megmutatni. Hát a sötétség az sötétség. A gonoszsággal, a gonoszság cselekedetével, vagy hirdetésével, vagy gonoszságról való beszéddel egyáltalán meg lehet-e mutatni Krisztust? Nem. Nem lehet. A világosságot csak világossággal lehet megmutatni. Nem tudom, találtatok-e már olyan, találkoztatok-e olyannal, hogy valaki, aki bibliahívő keresztény, akár szószékről is, nagyon szívesen beszél a bűnről, a gonoszságról, hogy ki mit csinált, hogy mit tudom én, a világban mennyi gonoszság történik, hogy ez a vezető ezt csinálta, az azt csinálta, hogy kiknek köszönhető, hogy itt mi ilyen nyomorúságban vagyunk. Tehát úgy az emberek szívesen beszélnek a körülöttük levő gonosz, hogy másoknak a gonoszsága, bezeg mások így, meg úgy, meg... Nem lehet a gonoszság segítségével és a gonoszság állandó leleplezésével Krisztust felemelni. Krisztust úgy lehet felemelni, ha Krisztusról beszélünk. A szeretetet úgy lehet másokba elültetni, ha szeretetről beszélünk. Ez csak egy ilyen apró kis zárójel, hogy a gonoszságnak a sötétség, ha amikor sötétségről van szó, akkor nincs benne világosság. Viszont ha világosság van, akkor eltűnik a sötétség. Akkor a gonoszság értelmetlenné válik, a gonoszság magát fogja leleplezni. De menjünk tovább. Néhány szempontot szeretnék erről a kis mondatról. Isten világosság, és nincs benne sötétség, hogy nézzük meg, hogy mennyi mindent rejt ez a gondolat, ez a fogalom magában. A világosság a sötétségbe mindig kívülről jön. A sötétség nem tud világosságot támasztani. És hogyha mi a sötétségben élünk, akkor mi nem tudunk világosságot támasztani. Annak kívülről kell ide bevilágítani. Ez azt jelenti, hogy az emberiség, az ember, aki a sötétségben él, a menny szemében, ugye a sötétségben élünk, megpróbál világosságot támasztani. Rengetegféle igazságot lehet hallani. Ellen White úgy fogalmaz, hogy a saját maguk által csiholt szikrák fényénél szeretnek az emberek időzni. Mindenkinek megvan a maga igazsága. Lehet, hogy valamennyi világosságot megtapasztalt, hallott valami értéket, és azonnal behelyettesíti azt a maga világosságába, és kitalálja, hogy mi is az igazság, és hogy van ez. És a világ attól szenved, ez az egész sötét világ attól szenved, hogy rengetegféle fény, vagy vélt világosság szökken szárba, mert az ember szereti megmagyarázni azt, amit nem lehet megmagyarázni. Mást sem hallunk. Mindenkinek van egy elmélete. Mindenki meg tudja mondani, hogy mi hogy van. Mindenki nagyon jól ismeri az igazságot. És nagyon sokan, nagyon sokszor van is benne valamennyi világosság, de tele van homállyal, mert az ember hozzáteszi a magáét. Amikor azt mondja az ige, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség, az azt jelenti, hogy ez egy olyan biztos világosság, ami eloszlatja a sötétséget. Ez a fajta világosság kívülről világít be. Ebben nincs emberi. Ebben semmi emberi nincs. És ha már ebből ennyit tanulnánk meg, hogy tiszteljük Istennek a kinyilatkoztatását, hogy az úgy igaz, ahogy ő mondta el, vagy ahogyan az ő szolgáin keresztül eljuttatta hozzánk a profétákon keresztül, és nem nekünk kell kitalálni, hogy ennek mi az értelme. Ezt ő tudja, hogy mi az értelme, és az igéből ezt ki lehet deríteni. Ha alázatos szívvel tudjuk kutatni az igét, és felfedezni az igazságokat belőle, azokat a fénysugarakat, amelyek bevilágítanak a mi lelkünkbe, és hogyha valamit nem látunk még tisztán, akkor nem megpróbálni, hogy majd mi is oda valami világosságot teremtünk, majd megmagyarázzuk, hogy az hogy van, hanem megvárjuk, amíg majd az Úr megvilágítja. Mennyire közelebb tudnánk kerülni Istenhez, és mennyire jobban meg tudnánk különböztetni azt a világosságot az emberi világosságoktól. De menjünk tovább, nézzünk még további tanúságokat, szempontokat. Ha valahol egy sötét helyen vagyunk, és megjelenik a fény, akkor először mire szokott irányulni a tekintetünk? Hát először a fény forrására, ugye, mert ez egy szokatlan dolog történt, tehát mostanig sötét volt, és egyszer csak bevilágít egy fénysugár. Sokszor az ember, ha sokáig sötétségben van, és oda bevilágít egy fénysugár, akkor még sérti is a szemét. Kellemetlen, nem jó. Ugye behunjuk a szemünket, mert most ez sérti. Ne? Annyira szokatlan, ami történik. Valami egész más dolog érkezett ide, mint ami eddig volt itt. Valami, ami gyökerestől felforgatta azt, ami eddig volt. És ez így működik lelki értelemmel is. Amikor a sötétségbe bevilágít kívülről egy világos fénysugár, akkor azt észrevesszük. Azt észrevesszük, mert más, mint ami a miénk. Más, mint ami mi vagyunk. Más, mint ami a mi gondolataink. Gyökeresen más. Olyan, amit mi eddig nem hallottunk és nem láttunk. Sokkal többen találkoztak Istennel, mint ahogy azt gondolnák. Mert amikor lelki értelemben, erkölcsi értelemben találkozunk valami világossággal, akkor az ember ösztönösen menekül előle. Mert mi nem szeretjük ezt a világosságot. Sérti a szemünket. Mert megmutatja, hogy milyen sötétségben vagyunk. És az embernek ez sérti a szemét. És amikor erkölcsi igazsággal találkozik az ember, akkor valójában Istennel találkozik. Sokkal többször találkozunk Istennel a gyakorlati életünkben, mint ahogy azt mi gondolnánk. Mi azt gondoljuk, hogy Istennel találkozunk a templomban, a templom falai között, vagy az Isten tiszteleten, vagy kinyitjuk a Bibliát, akkor találkozunk. Aztán, ha kijöttünk a kapun, hazamentünk, meg becsuktuk a Bibliát, akkor ott nincs Isten, hát ott mi éljük a magunk életét. De Isten nem a falak között van, és nem a szent dolgok között van, hanem az Isten a hétköznapi életben jön el közénk, ahogy Pál apostol is mondta az apostolok cselekedetei 17. fejezetben, ugye amikor az aténi Areopágoszon beszélt Istenről, azt mondta, hogy keressétek az Urat, talán kitapogathatnátok és megtalálhatnátok őt, jól lehet, nincs messzire egyikünktől sem. Nagyon közel van az emberhez, és amikor mi azt a világosságot, ami bevilágít a mi életünkben, ami nekünk sérti a szemünket, ami nekünk nem tetszik, amikor mi azt elutasítjuk, mert sérti, mert zavar minket, akkor valójában Istent utasítjuk el. És hányszor utasítja el az ember Istent? Miközben másfelől meg róla beszél, és keresi őt, és azt állítja, hogy ő követi Jézust. Ugye ez is egy érdekes következménye. Aztán nézzük meg egy másik szempontot is, ami a világosság és sötétséggel kapcsolatos. A világosságban látszik minden apró részlet. Ami a sötétségben vagy a félhomályban nem látszik, vagy bizonytalan, amikor világos van, akkor egyszerűen és jól kivehető. Ugye itt vagyunk ebben az imateremben, ha itt várnánk estig, akkor szépen besötétedni, és egy idő után már nem látnánk a részleteket, aztán utána már semmit nem látnánk. De hogyha besüt a nap az ablakon, akkor minden tisztán látunk. Akkor olyan egyszerűvé válik minden. És úgy eligazodunk a dolgok között. Nem megyünk neki a széknek, nem botlunk el a szőnyekbe, hanem tisztán és pontosan látunk mindent. Nincsenek kérdéseink. Ugye? Nem csak az élet nagy dolgaira tud rávilágítani a világosság, hanem a kis apró részletekre, ami az életünkben van. A bizonytalanságaink, hogy mikor mit kellene jó, mi lenne a jobb, a kérdések, hogy most ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, minek mi a következménye. Megértjük, hogy mi okozza a problémákat, és hogy mi ezekre a megoldás. Megértjük a múltat, hogy az miért történt úgy, ahogy történt, és megértjük, elkezdjük látni a jövőt. Hogy minek mi lesz a következménye. Tudni fogjuk, hogy mi a jó és a rossz között a különbség. Hogy mi az igazság, és mi az, ami hazugság, pedig igazságnak látszik. Olyan tisztává válik minden. Nem tudnak olyan könnyen minket átverni. Különbséget fogunk tudni a bűn és a nem bűn között, még az árnyalatok között is. Akkor miért van az, hogy sok hívő ember sötétségben és bizonytalanságban van? És miért van az, hogy sok hívő ember tele van kérdésekkel, és nincs tisztánlátása? Azért, mert az ember alapvetően nem szereti a világosságot. Így olvassuk a János 3.19-ben. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Az embernek az igazi tragédiája az, hogy vágyódik Isten után, vágyódik valamiféle megoldásra az életére vonatkozóan. Érzi, hogy nincsenek rendben a dolgok így, ahogy vannak. De amikor Isten megjelenik és bevilágít, akkor elrejtőzik előle. Mert jobban szereti a sötétséget. Mert a világosság megvilágítja a bűneinket, és kiderül, hogy gonoszak vagyunk, és az ember ezt nem akarja látni, ezzel nem akar szembesülni. És ezért van az, hogy sokan nem fogadják be. Beszélnek Jézusról, hitet tesznek róla, de valójában lehúzzák a redőnyöket, és nem engedik, hogy bevilágítson az életükbe. Ez az életnek a legnagyobb tragédiája. Azt mondja, hogy ez pedig a kárhoztatás. A kárhoztatás nem más. A kárhoztatás ennyi. Nem az, hogy én látványosan fellázadok. Ha látványosan fellázadok Isten ellen, az jobb, mint ez. Mint az, hogy beszélek Istenről, hitvallást teszek róla, de közben nem engedem őt be. Mert ha fellázadom Isten ellen, az lehet egy keserűség, vagy egy csalódás miatt egyfajta érzelem megnyilvánulás, hogy akkor én most fellázadok, és most én haragszom, de az a harag, az az érzelem el tud múlni. Az egy láng, ami le tud csendesedni, és utána lehet, hogy át fogom gondolni. De akkor, amikor magamat csapom be, és azt mondom, hogy én Jézusról beszélek, és én Jézushoz tartozónak tartom magam, de közben nem engedem, hogy bevilágítson az életembe, akkor mi a megoldás? Akkor sokkal nehezebb helyzetben vagyok. A világosságnak van még egy érdekessége. Amikor valaki sötétségben van, akkor el tudja hitetni másokkal, hogy ő világosságban van. Másképp teszem fel a kérdést. Egy vakember el tudja hitetni egy másik vakemberrel, hogy ő lát? El tudja, nem? Hát az a másik vakember, az nem, ő nem tudja, hogy most ő igazat mond-e, vagy mert ő se lát. Tehát ő mondhatja azt, hogy én látok, és mesélhetik, én ezek az ablakon látok bokrokat, fákat, autókat, bármit mesélhet, a másik nem tudja ellenőrizni. De hogyha valaki lát, akkor azzal egy vak már nem fogja tudni elhitetni, hogy ő lát. Mert az azonnal fogja látni, hogy ez mellé beszél. Mert kinézek az ablakon, és látom, hogy nem az van, amit ő mond. Lelkiekben is ez így működik. Hogyha valaki sötétségben van, akkor ő egy másik sötétségben levőnek mondhat bármit, az nem fogja tudni ellenőrizni, hogy igaza van, vagy nincs, el fogja fogadni tőle, mert olyan jónak hangzik, amit mond. És hivatkozik Bibliára, hivatkozik mindenfélére. De hogyha valaki lát, és az a világosság, abban a világosságban lát, amit Isten világít be, akkor nem fogja tudni vele elhitetni azt, amit ő nem lát. És a dolog attól tragikus, hogy egy vakember el is hiheti magáról, hogy ő lát. Ha valaki egy olyan társadalomon él, ahol mindenki vak, és senki nem tudja, hogy mit jelent látni, mert mondjuk mindenki vakon született, és nem tudja, hogy mit jelent látni, de viszont hall, meg tapintani tud, meg van valamiféle érzékelése a külvilághoz, egy idő után elhiheti, hogy amit ő érzékel, az maga a látás. Mert senkiről nem tudja, hogy mi ennél jobb. Ugye? El is hiheti, hogy ez maga a látás. És ez lelki értelemben abszolút így van. Hogy az ember elhiheti, hogy ő világosságban van, és világosságot lát, miközben nem lát, miközben hozzáteszi a maga dolgait. Az ember képes erre. De hogyha valaki az igazi világosságot pillantja meg, és annak a fényében lát meg minden részletet, és minden feloldódik, és minden megvilágosodik előtte, akkor utána már nem fogják őt tudni becsapni. Egy látó ember nem fognak el tudni hitetni, mert ő lát. Számára világos és egyszerű minden. Egyszerű a megoldás. Nem tudom, érzitek-e, hogy mennyi minden van ebbe a kis, abba az igébe, hogy az Isten a világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Mert sokféle világosság van ezen a világon, éppen ez a, de van egy igazi világosság, és az igazi világosságra az a jellemző, hogy nincsen ő benne sötétség. Nincsen ő benne sötétség, nincs bizonytalanság, nincs homály, ami úgy nem lenne. Hogyha van homály, akkor még nem igazi a világosság, akkor még nem világított be teljesen. Gondoljuk bele, hogy hányféle vallás, hányféle felekezet van ezen a világon. Hányféle keresztény felekezet van ezen a világon. És mindegyiknek van valamiféle hitvallása. Mindegyik kicsit másképp magyarázza az igét, másképp beszél róla. Ugyanarra a Bibliára hivatkoznak, de egyik így magyarázza, másik úgy magyarázza, harmadik féleképpen magyarázza. Legtöbb egyháznak van saját hagyománya, ami azt jelenti, hogy azok a Biblia magyarázatok, amelyek a történelem folyamán összegyűltek, egyes hívők tollából lejegyzésre kerültek, azt ők szépen beemelték, a Bibliával egyenrangúra emelték, és abból lett ez a bizonyos vallási hagyomány, a szent hagyomány, ugye, ami egyes egyházokban van, most van katolikus hagyomány, van protestáns hagyomány. És akkor ki fogja megkülönböztetni, hogy ebből most mi az igaz, mi a nem? Mert egy egyszerű laikus azt gondolja, hogy hát az okosok mondják, tanult emberek mondják, biztos úgy van. Milyen nagy felelősség megkülönböztetni az igazi világosságot a nem igazi világosságtól. És mi a különbség a kettő között? Hogy az igazi világosságban nincsen sötétség. Lehetne még sorolni. Nagyon sok szempontot lehetne még találni a világosság és a sötétség között. Én befejezésül három fontos dolgot szeretnék összefoglalni, ami a jellemző azokra, akiknek az életében az igazi világosság megjelenik. Az egyik az, hogy akik igazi világosságban járnak, akik nem menekülnek el az igazi világosság elől, azok meg fogják látni és meg fogják ismerni Istent. Olyannak, amilyen ő. Így olvassuk a János 17.3-ban, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye a kárhozat az, amikor nem engedjük be a világosságot az életünkben, amikor elrejtőzünk előle. Az örök élet pedig az, amikor megismered az Istent, amikor a világosságban vagy, és ott te megismered az Istent. Ez az első. A második, ugye háromban szeretném összefoglalni. Közösségünk van egymással. Ugye az alapigényben olvashatjuk itt a harmadik versben, hogy amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Nem tűnik olyan fontosnak elsőre, de elképesztően nagy jelentősége van, hogy mit jelent a közösség és az egység emberek között. A világosságban, aki világosságban van, teljes világosságban, azonnal fel fogja ismerni a többieket, akik szintén világosságban vannak, mert látja őket, hiszen egy világosságban vagyunk. Ugye ez lelki értelemben azt jelenti, hogy egy nyelvet beszélünk. Amikor én beszélek valamiről, akkor ő érti, amit mondok, mert ugyanazokról a dolgokról beszélek, amit ő is lát, és amikor ő beszél valamiről, én is értem, amit mond, mert ugyanazokról a dolgokról beszél, amit én is látok. Annál a fénynél, amit Isten bocsát a földre, annál a fénynél azokat a részleteket ugyanúgy látjuk. És ugyanúgy látjuk, hogy hol van a fény forrása, és ugyanarra irányul a tekintetünk. Amikor világosságban van két ember, vagy sok ember, akkor automatikusan közösségben és egységben lesznek. Nincs köztük különbség. Most ugye nem a személyiség különbözőségéről beszélek, mert minden embernek a személyisége más. Vannak közöttünk különbségek, mindenkinek ugye más fizikai vonásai vannak, esetleg más hajlamai, más dolgai vannak, de az erkölcsi gondolkodás szempontjából, a lényeg szempontjából egyformán fognak látni. Nem kell küzdeni az egységért. Nem kell vitatkozni, hogy mi hogy van, mert látják, mind a ketten látják, hogy világosságban van, az látja a lényeget. Ha megszűnik a világosság, akkor meg fog szűnni az egység is. Emberileg nem lehet fenntartani. A közösség és az egység is meg fog szűnni. Valamennyi az ember ugye küzd az egységért, az egész életünk arról szól, hogy találjunk, ugye közösségi lények vagyunk. Családban, társaságban, barátok között, gyülekezetben, munkahelyen keressük azt, ami összeköt minket, a közös nevezőt, hogy tudjunk emberekkel kapcsolatban lenni, és próbáljuk megoldani, küzdünk azért, hogy a feszültségeket, amelyek ember és ember között vannak, azok oldódjanak. Az életünk nagy része, nagyon nagy része erről szól, hogy hogyan tudunk beilleszkedni egy közösségbe, és hogyan tudunk ott élni. Amikor valaki világosságban van, akkor automatikusan közösségben lesz egymással és Istennel, mert mindent lát. Ilyen egyszerű. A világosságban nincsen sötétség. Nincsen olyan, ami különbözőség lenne, amit nem látunk egyforma, nem látunk tisztán, mert nincs sötétség. A harmadik szempont, ami a legfontosabb, és ez a hetedik vers bontja ki, és fel is olvasom, ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyan következik a világosságból az, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől? Ez a legnagyobb csodája a világosságnak. A megváltásra, Krisztus megváltására, azok fognak igényt tartani, akik az Isten világosságánál meglátják, hogy milyen a bűn, és meglátják a maguk állapotát. Mert az ember érti, hogy mi a megváltás, egy keresztény ember érti, hogy mi a megváltás, nem mindenki, de azért alapvetően, aki olvassa a Bibliát, vagy olvassa a bizonyságtételeket, megértjük, hogy mi a megváltás. És megértjük, hogy valami elképesztő nagy áldozatot hozott Isten az emberért, értem is. De az, hogy én személyesen magamat megváltásra szoruló embernek lássam, ahhoz el kell jussak odáig, ahova eljutott a vámszedő, aki imádkozott a templomban a farizeus mellett, aki nem tudott mást mondani, csak azt, hogy légy irgalmas, Uram, nékem bűnösnek. Amikor az ember rájön arra, hogy elveszett ember vagyok, és ne gondoljuk, hogy olyan könnyen rájövünk erre. Az ember nagyon gyorsan ki tudja ezt mondani. Hát igen, bűnös vagyok, én is elveszett ember vagyok, Krisztus nélkül elveszett ember vagyok. De hála Istennek megtaláltam Krisztust, és megváltott engem, és én az ő kegyelméből én élhetek, de azok a többiek, ők még megváltásra szorulnak. Én tudnám sorolni, hogy ki mindenki még megváltásra szorul. Én hálás vagyok, hogy én engem megváltott. Ez, aki így beszél, az világosságban van. Aki világosságban van, az nem fog foglalkozni a többiekkel. A vámszedő nem foglalkozott a farizeussal. A farizeus foglalkozott a vámszedővel, hogy hála Istennek nem olyan vagyok, mint ő. A vámszedő nem foglalkozott a farizeussal. A vámszedő csak annyit mondott, hogy légy irgalmas, Uram, nékem bűnösnek, mert megértette, hogy elveszett helyzetben van. Amikor megérti az ember, hogy elveszett állapotban van, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy megértem, hogy nem csak, hogy alkalmatlan vagyok az életre, hanem mindenre alkalmatlan vagyok. Én nem tudok bűn nélkül élni, nincs erőm ebből kimászni, és azt is tudom, el sem tudom képzelni, hogy engem hogy lehet ebből megszabadítani. Annyira nem tudom elképzelni, hogy úgy érzem, hogy mindenestől elvesztem, és ha az Isten valamit tud tenni, akkor irgalmazzon nekem, és tegyen, mert én semmit nem tudok tenni. Nem tudok, nincs bennem akarat, nincs bennem elhatározás, ha van is az, mint a szalmaláng, úgy porlad szét, és ha az Isten tud tenni valamit, tegyen, de egyet tudok, hogy én elveszett ember vagyok. Én vagyok rászorulva a megváltásra. Akkor más nem fogok látni. Az ember magára tekint a világosságba, és már nem foglalkozik a többiekkel. Azt mondja, hogy kész, vége. Itt van a történet vége. Így tekinteni magunkra, és igényelni így magunknak a megváltást, csak akkor tudjuk, ha igazi világosságban vagyunk. Ha nem vagyunk igazi világosságban, ki fogjuk magyarázni? Magunkat sokkal szebbnek fogjuk látni, és mindenki mást megváltásra szorulónak fogunk látni, csak magunkat nem. Kifele mondani fogjuk továbbra is. Még magunkkal is elhitetjük, hogy úgy gondoljuk, hogy de amikor az ember úgy igazán összeomlik, és igazán összeroskod, és a kősziklára esik, és ott széttöretik, ahhoz igazi világosság kell, amiben nincsen sötétség. Hát ezt a hármat szerettem volna így összefoglalni, és nem tudom, hogy ebből a pár gondolatból úgy éreztük-e, hogy ebbe a kis mondatba, amit János apostol itt talált, milyen sok mélység van. Mennyi mindent meg lehet érteni belőle az evangélium üzenetével kapcsolatosan? Hát én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is találjuk meg ennek a világosságnak a forrását, és engedjük be az életünkbe, hogy világítsa meg a mi életünket, hogy legyen ott világosság, és ne legyen benne semmi sötétség. Amen.